döntések előtt az önkormányzati törvények módosításairól a várható adóemelésekről szavaz este a parlament. Áfa törvény. A hazai őstermelőknek ez 60%-os veszteséget jelenthet, mondja Fidesz. A szakminiszter cáfol. Megölték Baszajevet, a csecsen terrorista vezér állítólag merényletre készült Oroszország déli részén.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. Konvergencia tanácsot hoz létre a kormány. Gyurcsány Ferenc a parlamentben azt is bejelentette, az uniónak benyújtandó pénzügyi programot augusztus közepén hozzák nyilvánosságra.
Nem lehet. A konvergencia tanácsba Boks Erik, a Richter Gedeon RT vezérigazgatója, Simor András, a Deloitte üzletviteli és vezetési tanácsadó RT elnök vezérigazgatója, és Surányi György, az MNB volt elnöke kaphat meghívást. A kormány mind a Nemzeti Bankkal, mind a szociális partnerekkel egyeztetni szeretne a konvergencia programról. Gyurcsány Ferenc szavaiból ugyanakkor az is kiderült, erre mindössze 2 hét marad. A kormányfő a szombati demonstrációra utalva azt mondta, odafigyelnek a kritikára, de nincs más megoldás, mint a pénzügyi egyensúly megteremtése.
Konvergencia, de nem csak a számok világában. Közeledés, de nem csak a politikai rendszerben, nem csak a külsőségekben, hanem egy jobb minőségű európai életben.
Egy kormány boldoggá nem, boldogtalanná viszont teheti az embereket, reagált Navracsics Tibor. A Fidesz frakció vezetője szerint a kormány pénzügyi javaslatai garantáltan nem az európai életszínvonal irányába hatnak.
Ne mondják azt, hogy nem tettünk meg mindent azért, hogy ez a nemzet megmeneküljön ettől a csomagtól, ezért most kérem, miniszterelnök úr, a válaszában jelentse ki, hogy visszavonják ezt a csomagot.
Gyurcsány Ferenc természetesen nem teljesítette a fideszes politikus kérését. Herényi Károly, az MDF frakció vezetője elismerte, hogy szükség van az államháztartás rendbetételét szolgáló lépésekre, de véleménye szerint lehetett volna jobban is egyeztetni róluk, megkísérelve a konszenzus teremtést. A Szabad Demokraták nevében Kunce Gábor üdvözölte a konvergencia tanács felállítását. A pártelnök úgy vélte, az igazi problémát az jelenti, hogy az elmúlt 2 kormányzati ciklusban olyan döntések születtek sorozatban, amelyek szétfeszítik a költségvetés kereteit. A kereszténydemokrata Lukács Tamás úgy fogalmazott, a kormánypártok megnyerték a választást, de elveszítették a hitelességüket. Az MSZP-s Kovács Tibor azt mondta, az új Magyarország fejlesztési program hamarosan kezdődő társadalmi vitájában számítanak az ellenzék javaslataira.
A helyszínen van tudósítónk Koncz Attila. Szervusz Attila! Ezek szerint nem hall a kollégám, vagy csak én nem hallom őt. Akkor a tudósításra később visszatérünk. Ha a képviselők elfogadják az új adótörvényt, akkor már ebben az évben 20%-ra nő a jelenleg 15%-os áfakulcs. Ez azt jelenti, hogy például drágábbak lesznek az élelmiszerek, valamint a busz és a vonatjegyek. A gazdasági szakemberek a reformokat hiányolják, a Fidesz és a KDNP pedig már előre bejelentette, nem szavaz meg semmilyen adóemelést.
Ha a parlament elfogadja, a többi között 2,5%-kal emelkedik a munkavállalók járuléka. A jövedéki adó emelése miatt drágul a cigaretta, valamint a bor kivételével a szeszes italok ára is. Októbertől pedig 15-25%-ra emelkedik az EVA. A változásoknak azonban idén nem lesz vége. 2007-ben a többi között újabb 1%-os munkavállalói járulékemelés várható. Emellett megszűnik a lakáshitel adókedvezménye és emelkedik az autók átírási illetéke is. A cigaretta jövő áprilisban és szeptemberben ismét drágul. Emellett a minimálbér 2-szerese után kell fizetni járulékot minden minimálbéren bejelentett vállalkozónak. 6 milliós jövedelem felett pedig 40% adót kell fizetni. A társasági nyerességadó 4%-os szolidaritási adóval egészül ki.
Ezek az intézkedések biztosítják bevételi oldalról az egyensúly bevételi követelményeit. Nem kell más intézkedéseket hozni, azaz újabb adótörvény módosításokat nem áll szándékunkban a következő hónapokban a parlament elé terjeszteni.
A Fidesz már korábban jelezte, hogy nem szavazza meg az adóemeléseket.
Szerintünk ez rosszat tesz a gazdaságnak, növeli a vállalkozók terheit, növeli a magánszemélyek terheit. Ebből csak kevesebb beruházás és kevesebb munkahely fog így létrejönni.
Mind a Fidesz, mind a gazdasági szakemberek szerint a csomag egyik legnagyobb hibája az, hogy nem a kiadásokat csökkenti, hanem a bevételeket növeli. Csaba László közgazdász híradónak azt mondta, az intézkedések ráadásul nem is hatékonyak.
Kevesebb lesz a bevétel, hiszen aki tudja, a megemelt adó alól ki fog bújni. És így jön létre az a furcsa helyzet, hogy miközben igen nagy a nekikészülődés, és a bevétel és a kiadási oldalon nem nagyon nagy az eredmény.
A közgazdász szerint a tervezet nem igazságos, hiszen a jelenlegi adószerkezetet tartja fent, azaz továbbra is az fizet több járulékot, aki eddig is sokat fizetett.
És most vissza a tudósítónkhoz, mert azt szeretnénk megtudni, hogy hogyan áll a szavazás a parlamentben. Koncz Attilát szólítom. Szervusz Attila!
Szervusz, köszöntöm a nézőket! Nos hát, a szünet néhány perccel ezelőtt ért véget, az országgyűlés menetrendje pedig ezután a következőképpen alakul. Az önkormányzati rendszert átszabó törvényjavaslatok esetében már csak a záró szavazás van hátra. Ebben a témában két jogszabályt kell módosítani, az alkotmányt és a helyi önkormányzatok választásáról szóló törvényt. Ez azonban kétharmados többséget kíván, vagyis az ellenzék támogatása is szükséges hozzá. Az MSZP és az SZDSZ ma is kérte, hogy az ellenzék szavazza meg a javaslatokat. A fideszes Kovács Zoltán ugyanakkor egyértelművé tette, a törvénycsomagot előkészítetlennek tartják, így nem támogatják. Ennek megfelelően valószínűsíthető, hogy a kormány javaslata nem fogja megkapni a szükséges többséget. Várhatóan nem ez történik majd a pénzügyi tárgyú módosításokkal, igaz, itt elegendő az egyszerű többség is. A megszorító csomagként elhíresült három törvényjavaslat esetében a szavazást még megelőzi a záróvita is, így elképzelhető, hogy a procedúra az estébe nyúlik. A fejleményekről a híradó esti kiadásában természetesen beszámolunk, egyelőre ennyit mondhatok az Országházból.
Nagyon szépen köszönöm Koncz Attilának a tájékoztatást. A stabilizációs csomagok mellett az államháztartási reformok állíthatják helyre a pénzügyi stabilitást, ezt Kunce Gábor, az SZDSZ elnöke mondta a parlamenti szavazások előtt. A politikus arra kérte az ellenzéket, tegye félre az előítéleteket és támogassa a reformokat.
Ezek a stabilizációs intézkedések alkalmasak a államháztartás egyensúlyi helyzetének helyreállítására, ahhoz azonban, hogy ez hosszú távon is fenntartható legyen, reformokra van szükség.
A Fidesz szerint a kormány áfatörvény módosítása a hazai őstermelők számára 60 milliárd forintos veszteséget jelenthet. Az ellenzéki párt ezért attól tart, hogy a 770 ezer gazda képtelen lesz folytatni a termelést.
Az elmúlt három évben mintegy 40%-kal növekedett az import élelmiszerek beáramlása Magyarországra, így a hazai termékek eladhatatlanná váltak, közölte Fonts Sándor országgyűlési képviselő.
A jó minőségű termék nem talált piacra, az élelmiszernek álcázott szemét pedig a multinacionális rendszereken keresztül áramlik be mind a mai napig az országba.
Örvendi László ellenzéki képviselő úgy fogalmazott, a Gyurcsány csomag az áfa törvény módosításával az általános megszorításokon túl külön sarcot plusz adót vett ki a mezőgazdaságra. A fideszes politikus hozzáfűzte, mivel jelenleg az őstermelők nem igényelhetik vissza a termeléshez megvásárolt anyagok és szolgáltatások áfáját, az értékesítéskor úgynevezett kompenzációs felárban részesülnek, ami a mostani törvénymódosítás értelmében továbbra is 12%-os maradna, ez pedig több milliárd forintos kárt jelenthet a gazdáknak. Gráf József földművelésügyi miniszter az agrárszektor helyzetét illetően híradónak hangsúlyozta, az export, valamint az importra vonatkozó adatok a korábbi időszakhoz képest jelentős mértékben javultak. Tavaly 3,5 milliárd euró értékben szállított a külföldre magyar terméket, ugyanez az arány a behozott termékek esetében pedig 2,2 milliárd euró volt.
Elfogadhatatlannak tartja a közoktatási törvény módosítását a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Kerpen Gábor, a szervezet elnök elmondta, a kormány egyeztetés nélkül dönt arról, hogy 4 órával növeli a tanárok óraszámát.
A törvénymódosítás szerint a plusz 4 óráért ellenszolgáltatás nem jár. Kerpen Gábor szerint a kormány mindezt előzetes egyeztetés nélkül teszi. Nem mérték fel a pedagógusok terhelésének mértékét sem, így a kormány megsértette a jogalkotási törvényt.
Amennyiben érdemben nem tárgyal, addig a pillanatig, amíg még módosításokat lehet bevinni, akkor rákényszeríti a szakszervezeteket, legalább a PDS-t arra, hogy a munkabeszüntetésekről szóló, azokat lehetővé tevő tárgyalásokat folytasson.
Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke egyetért a PDS-szel. Szerinte a törvénymódosításnál nem veszik figyelembe a szakmai szempontokat.
A jogszabályok normatív szövegének előkészítése előtt kellene egyeztetni, és el kellene fogadni azokat a szakmai szempontokat, amit a kollégák, akár a pedagógusok demokratikus szakszervezeténél, akár a pedagógusok szakszervezeténél elővezetnek, hiszen olyan tapasztalat halmozódott fel az ottani szakszervezeti vezetőkben, pedagógusokban, amit hogyha egy kicsit okosan hallgatna jó füllel a kormány, akkor tudná hasznosítani.
Amennyiben a kormány nem vonja vissza a törvényjavaslatot, akkor a pedagógusok már idén szeptembertől heti 4 órával többet dolgoznak, kevesebb pénzért.
És most külföldről, Ingusföldön megölték Shamil Basajevet. A csecsen terrorista vezér társaival együtt állítólag merényletre készült Oroszország déli részén a G8-ak szentpétervári csúcsértekezletével egy időben.
A legkeresettebb csecsen terrorista számlájára írják a 2 évvel ezelőtt a Beszláni iskola ellen elkövetett 330 halálos áldozattal járó terrortámadást is. Basajevet több társával együtt tölték meg a szövetségi biztonsági szolgálat emberei. A biztonsági erők külföldi hírszerzési értesülések segítségével bukkantak Basajev rejtekhelyére. Elsősorban azoktól az országoktól kaptak információkat, ahol a csecsen terroristák fegyvereket vásároltak. Az orosz elnök közölte, hogy Basajev halála megérdemelt bosszú a beszláni gyermekekért és minden általa elkövetett terrorcselekményért. Vladimir Putyin egyben utasítást adott arra, hogy a csecsen vezér megölésében részt vettek, állami kitüntetést kapjanak.
Az ENSZ biztonsági tanácsa ma szavaz az észak-koreai atomprogrammal kapcsolatos javaslatról. Az előterjesztő Japán büntető intézkedéseket javasol a fennyani vezetés ellen. Az amerikai külügyi államtitkár korábban azt mondta, országa össze tud gyűjteni annyi szavazatot, amennyi a szankciók elrendeléséhez szükséges. Bár Kína és Oroszország ellenzi a BT határozatot, azt megtehetik, hogy tartózkodnak a szavazástól, így lehetővé téve annak elfogadását. Szeptember közepéig 11 aluljárót korszerűsítenek Budapesten, mindenről hamarosan, most nézzük a többi témát röviden. Irkutszk után a Krím-félsziget 36 órán belül 4 baleset történt orosz repülőgépekkel. Fico a magyarokról, megrendeléssel készültek az új kormánytért európai bírálatok, állítja a szlovák miniszterelnök. És fogy a magyar, hazánkban egyre több a gyermektelen házaspár. Az első szakértői vizsgálatok szerint a hidraulikus fékrendszer meghibásodása okozta a hétvégi irkutszki repülőgép szerencsétlenséget. Vlagyimir Putyin orosz elnök gyásznapot rendelt el az áldozatok emlékére.
A legfrissebb adatok szerint 204-en utaztak a Szibír légitársaság Moszkvából Irkutszba tartó A310-es gépén. Eddig 122 áldozat holttestét azonosították, a végleges listát azonban még nem tudták összeállítani a hatóságok. A katasztrófát 70-en élték túl. A túlélőket égési sérülésekkel, törésekkel, illetve füstmérgezéssel szállították kórházba.
Egy percre elvesztettem az eszméletemet, aztán kikapcsoltam a biztonsági övet és felugrottam ordítva, hogy mondják meg, hol a vízkijárat. Többen ugyanezt tették. Valaki mondta, hogy azonnal kinyitják. Nem működött a menekülő csúszda, ezért kiugrottam a gépből. Szerencsém volt, mert csak a lábam törtem össze.
A túlélők a gép hátsó felében ültek, a pilotafülke és a gép eleje teljesen kiégett. A lángok azt követően csaptak fel, hogy a gép kicsúszott a leszálló pályáról, áttört egy betonfalat, majd egy épületnek ütközött. A pilóták már jelezték az irányító toronynak, hogy a gép sikeresen földet ért, a kapcsolat azonban ebben a pillanatban megszakadt.
Hatalmas csattonást hallottam, aztán mindent elborított a füstfelhő. Nekem itt van egy kis műhelyem, azonnal odarohantam, mindenhol sérült és megégett embereket láttam. Egy törött lábú asszonyt azonnal kórházba vittem.
A szerencsétlenség helyszínéről 12 túlélő távozott úgy, hogy nem volt szüksége egészségügyi ellátásra.
Kényszerleszállás közben baleset érte az orosz hadiflotta parancsnokát szállító repülőgépet a Krím-félszigeten. Senki nem halt meg, 3 égési sérüléseket szenvedtek. A felszállás követően egy madár vágódott az egyik hajtóműbe, amely kigyulladt, és a tűz átterjedt a gép hátsó részére. A parancsnok azonnal a kényszerleszállás mellett döntött. Eközben a gép lefutott a leszálló pályáról. 36 órán belül ez már a 4. baleset, amely orosz repülőgépet érint.
Lezuhant egy belföldi utasszállító repülőgép Pakisztán középső részén. A Fokkeren 41 utas és 4 főnyi személyzet volt. A hatóságok szerint a katasztrófát senki sem élte túl. A gép nem sokkal felszállás után zuhant le, majd kigyulladt. Szemtanúk szerint a földbe csapódás előtt neki ütközött egy nagy feszültségű távvezetéknek.
Egykori vezető szerb politikusok pere kezdődött meg Hágában. A Nemzetközi Törvényszék háborús bűncselekményekkel, erőszakos kitelepítéssel és több száz koszovói albán meggyilkoltatásával vádolja Milan Milutinovicot és 5 társát. Milutinovic, aki a 90-es évek végén Miloseviçtől örökölte az elnöki hatalmat, tagadja bűnösségét. Arra hivatkozik, hogy csak szűk hatáskörrel rendelkezett.
Saddam Hussein és a többi fő vádlott távollétében a védelem záróbeszédével folytatódott a volt iraki diktátor és vezetőtársai elleni per. A védők egy része tiltakozásul távol maradt, az ügyvédek addig nem hajlandók részt venni a tárgyaláson, amíg nem indul nemzetközi vizsgálat 3 társuk meggyilkolása ügyében.
Gépkocsiba rejtett pokolgépek robbanása ölt meg 19 embert Bagdad keleti felében egy síta mecsetnél. A merényletet egy nappal azután hajtották végre, hogy síta fegyveresek 41 embert öltek meg az iraki főváros egyik szunita kerületében.
Az izraeli kormányfő visszautasította a gázai övezetben indított hadművelettel kapcsolatos Európai Uniós kritikákat. Ehud Olmert szerint az EU-nak inkább az Izrael elleni palesztin rakétatámadásokat kellene elítélnie. Brüsszel azzal vádolta Izraelt, hogy aránytalanul alkalmaz erőt a gázai övezetbeli palesztinok ellen, és súlyosbítja a humanitárius válságot.
Hivatalosan is benyújtotta lemondását Kazimierz Marcinkiewicz lengyel miniszterelnök. Utódja Jaroszláv Kaczynszki egy lapinterjúban kifejtette, nemzeti politikát kíván folytatni az Európai Unión belül. A leendő kormányfő Lech Kaczynszki lengyel államfő ikertestvére.
Nem sérült meg a Discovery hővédő pajzsa, így az űrrepülőgép a tervek szerint július 17-én visszatérhet a Földre, közölte az amerikai űrkutatási hivatal. A NASA mérnökei a fénykép és filmfelvételek elemzése után megállapították, hogy nincs szükség a hővédő pajzs űrséta keretében történő javítására.
A most ellenzékbe vonuló pártok megrendelésére készültek az új szlovák kormányt érő európai bírálatok. Ezt állítja Robert Fico, Szlovákia új miniszterelnöke. Egy tegnap esti televíziós műsorban az Európai Parlament szocialista frakciójának magyar képviselőit azzal vádolta, hogy azért léptek fel ellene, mert az az érdekük, a magyar koalíció pártja ismét kormányzó párt legyen. A szociáldemokrata Smer vezetője az előző Zurinda kormányt azzal is megvádolta, hogy döntéseit az európai politikát befolyásoló pénzügyi csoportok irányítják. 2050-re a világon olyan alacsony lesz a gyerekszám, hogy nem lesz elég a reprodukcióhoz. Ezt a Népesedés világnapja alkalmából tartott tájékoztatón tudtuk meg a statisztikai hivatalban. Egy tanulmány szerint Magyarországon is egyre több a gyermektelen házaspár. Eközben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete felszólította a kormányt, hogy vonja vissza a családok ellehetetlenülésével járó intézkedéseket.
A következő évtizedekben a népesség öregedése jelentősen gyorsulni fog. Jelenleg a föld lakossága 6,5 milliárdra tehető. 45 év múlva 8,5-9 milliárd is lehet. Legalábbis az ENSZ számításai szerint. Magyarországon 1990-hez képest jóval több a szülőképes nő, mégis kevesebb gyermek születik, mint másfél évtizede. A halandóság csökkenése mellett ugyanakkor nőttek az iskolai végzettség szerinti különbségek. Például az alapfokú végzettséggel sem rendelkező 30 éves nőknek csak 3/4 éri meg a 60. születésnapját, míg a diplomásoknál ez az arány 91-94%. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete nyilatkozatot adott ki a Népesedési Világnapra, eszerint elfogadhatatlan az, hogy a kormány új egyensúly programja semmilyen módon nem foglalkozik az ország népesedési helyzetével.
Fokozottan sérti a nagycsaládosoknak az érdekeit, és bizony nagyon sok nagycsaládost nem csak a létminimumba, hanem talán a hajléktalanságba is taszíthat. Ezért emeljük fel a szavunkat.
Az Egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi 25 év alatt 2 megye lakosságával lettünk kevesebben. Szerintük egyetlen hatalomnak sem lehet érdeke, hogy feláldozza az ország jövőjét jelentő társadalmi tőkét. Jelezték, Az adók, járulékok emelkedése miatt a gyermekes családok jövedelme nagyobb mértékben csökken, mint másoké. De bizonyosra vehető, hogy a szülők és a gyermekek egészségi állapota is jelentős romlásnak indul, ha bevezetik a gyógyszerfelírási, illetve a vizitdíjat. A szervezet a tandíj bevezetés ellen is tiltakozik, mondván, hogy ezáltal a nagy családok gyermekei esélytelenné válnak a tovább tanulásra.
A fővárosi önkormányzat felújítási programja keretében szeptember közepéig 11 aluljárót korszerűsítenek. A biztonságosabb közlekedés érdekében pedig fokozottabban ellenőriznek a rendőrök és a közterületfelügyelők, közölte Demszki Gábor főpolgármester.
A Deák téren 1974-ben épült aluljárót most újították fel először. Kicserélték az oldalfalak mészkő burkolatát, a sérült járólapokat, az elavult korlátokat, az ajtókat, valamint új utastájékoztató táblákat helyeztek el.
Az aluljáró tisztább lett, átjárható, a jobb közvilágítás miatt biztonságosabb, eltüntettük a graffitikat, és bevontuk a falakat egy olyan védő bevonattal, amely megkönnyíti azoknak a dolgát, akik tisztítják a graffitisok után ezeket a felületeket.
A főpolgármester a tér felett zajló rekonstrukciós munkákra utalva elmondta, hogy a Városháza parkhoz hasonlóan rövidesen megújul az Erzsébet tér és a Deák téri park.
Tovább súlyosbodik a méhészek helyzete Tolna megyében. Egy légipermetezés után nemrégiben körülbelül 2500 méh család pusztult el. A gazdák értesítették az illetékes szerveket, a vizsgálatok még tartanak, ám sok helyütt az újonnan betelepített rovarok sem maradtak meg.
Solymosi György 120 méh családot nevelt, ennek nagy része kipusztult. A méreg miatt az utóbbi napokban a méhek vagy ki sem fejlődtek, vagy szárny nélkül keltek ki. Akár több millió forintra tehető. A család 10 év alatt építette fel ezt a méhészetet. Azt mondják, most nem csak a rengeteg munkát sajnálják.
A méheket, mint élőlényt mindenféleképpen hisz velük dolgozunk, és szeretjük őket, és nem utolsóban a méz kiesésünket, a méz hozamnak a kiesését, amelyik komoly anyagi károkat fog okozni.
A méhpusztulást eddig 50 gazda jelentette. A hivatalos méregelemzésig mézet sem adhatnak el, pedig kimagasló termés az idei. A Tolna megyei méhészeti egyesület elnöke azt mondja, egyelőre csak találgatni tudnak.
Úgy gondolom, hogy az, aki ezt a szörnyű dolgot elkövette velünk, és a méhészeimmel itt Tolna megyében, az nagyon jól tudja, hogy mit tett.
A szakértők szerint, ha ismernék a permetszer mérgét, néhány héten belül az eredmény is megszületne.
És most a legfontosabb hírek röviden. Döntések előtt az önkormányzati törvények módosításairól, a várható adóemelésekről szavaz este a parlament. Áfa törvény, a hazai őstermelőknek ez 60%-os veszteséget jelenthet, mondja Fidesz. A szakminiszter cáfol. Megölték Baszajevet, a csecsen terrorista vezér állítólag merényletre készült Oroszország déli részén. A híradó végén pedig hadd ajánljam figyelmükbe a ma esti közbeszédet, amelyben az észak-koreai rakétaprogramról, az iraki vallásháborúról és az izraeli-palesztin viszályról beszélgetnek. Velem legközelebb 9:30-kor találkozhatnak, én számítok önökre. Addig is viszontlátásra.
Jó estét kívánok! Tegnap este adásunk után ért véget a 18. labdarúgó világbajnokság döntője, amelynek legfontosabb mozzanatait most a Duna Televízió nézői is láthatják.
Maluda és Materazzi 16-oson belüli párharca után már a 7. percben büntetőhöz jutottak a franciák az olaszok ellen, és a döntő után visszavonuló Zidane 11-es góljával megalapozta magának a méltó búcsút. Az olaszok a 19. percben egyenlítettek, Pirlo ívelt be egy szögletet, amit Materazzi fejelt Barthez kapujába. A Milán középpályása Luca Tonival is megpróbált gólt fejeltetni, de az olasz gólkirály a kapufát találta el. Ezután Grosso is kísérletet tett egy gólpasszra, Luca Toni be is talált a kapuba, de les miatt érvénytelen volt a találat, vagyis maradt az 1-1. A hosszabbításban Zidane Materazzi sokadik zrikáját nem bírta elviselni, és mellkason fejelte az Inter játékosát. Horacio Elizondo játékvezető némi bizonytalankodás után kiállított az izut. Az eredmény már nem változott, következhettek a 11-esek, francia oldalról Trezeguet hibázott. Az olaszok közül viszont mindenki berúgta a magáét, így Olaszország megszerezte 4. világbajnoki címét.
Alig 24 órával a világbajnoki döntő után a szurkolók és a sajtó is higgadtabban értékeli, mi is történt igazából a berlini olimpiai stadionban. Az olaszok persze semmi mással nem foglalkoznak, mint történetük negyedik VB diadalával, amely Palermótól Milánóig az utcára csalta az embereket, a tengerparton és a tereken hajnalig tartott a felhőtlen ünneplés. Franciaországban ezzel szemben leírhatatlan a csalódás és a düh. A népharag nem a brutális szabálytalansága miatt kiállított Zinedine Zidane-ra, vagy a büntetőt hibázott David Trezeguet-re irányult, mint inkább Marco Materazzi-ra, aki addig zsiványkodott az argentin bíró háta mögött, míg az utolsó hivatalos mérkőzését játszó Zizou le nem fejelte. Elizondo ráadásul Buffon kapus és a videófelvételt megtekintő ötödik játékvezető nyomására mutatta fel a piros lapot a kopasz középpályásnak, aki végül azzal vigasztalódhatott, hogy az újságírók őt választották meg a világbajnokság legjobb játékosának.
Otthon a tévé előtt feltett lábakkal sör mellett, vagy több ezer emberrel együtt a Millenárison, kinek hogy tetszik, de a VB döntőnek van egy hangulata, vagy ahogy ők mondják.
Van egy feelingje.
Van, aki csak az örökké valóságnak, van, aki divatból, de valamiért mindenki nézi.
Mert Zizou a legjobb, és most megy nyugdíjba, szóval most megint kell, hogy ő nyerjen, mert nyugdíjba megy.
Ordibálni fogunk, gólnál örjöngeni. Ha nyernek, akkor meg örjöngünk, ordibálunk, és sörözünk tovább.
Olaszország nyer.
Ő ezt már a fél időben tudta, és valljuk be, a többség örült a meccs végén, de egy valaki fogalmazta meg, hogy milyen a győzelem íze.
Finom, nagyon finom, ajánlom mindenkinek.
Itthon az NB1 közeledő rajtjáig a szinte már kötelező edzőmenesztés, illetve nevezési kérdés jelenti az izgalmat. A Győr vezetősége és az egykori szövetségi kapitány Csank János ma közös megegyezéssel szerződést bontott.
Csank mester szerződése 2008-ig szól Győrben. Téli belépésekor mindkét fél hosszú távú közös munkában gondolkodott. Ehhez képest meglepő, hogy mindössze fél szezonig tartott az egyetértés.
Az volt a megbeszélés alapja, hogy a fiatalokat kell erőltetni, hogy megnézzük, hogy össze kikre számíthatunk. Ennek alapján kétség kívül, hogy lényegesen gyengében szerepeltük, mint vártam, bár pontszámban meg gólokban ugyanazt teljesítettük, mint amit az ősszel. De mégis hát helyezésben elmaradtunk attól, amit vártunk, és ennek alapján talán egy kicsit érthető, jogosnak nem jogos, mert mondom, megbeszéltük, hogy fiatalok lesznek.
Bár a felek közös megegyezéssel váltak el, a volt vezetőedző helyzetét nehezíti, hogy nem a szezon végén, hanem az új szezon előtt mondtak fel neki.
Én nem vagyok kilincselős edző, azt tudom, megmondani, nem is figyeltem, hogy ki, hogy, mint merre. Végig igazából a VB-t figyeltem, meg egy-egy edzőmeccset elolvastam, de szerintem mindenhol megtelt a létszám, úgyhogy egy ideig nyilvánvalóan ez lenni szokott. A munkanélkül van az ember, amelyet hát nem könnyű elviselni, de benne van a szakmában.
Az MLS fellebbviteli bizottsága sem tétlenkedett, ma a Ferencváros kivételével minden korábban elutasított csapat nevezését elfogadták, de a zöldfehérek sincsenek reménytelen helyzetben, hiszen a csütörtöki határidőig megoldhatók az úgynevezett házon belüli hiányosságok, adósságok. Az esti híradó után is várom önöket sporthírekkel, az addigi viszontlátásra.
Gyere hozzánk táborozni a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumba. A Balaton északi partjára bűvész, nyelvi, modell, média, művész és kézműves táborba hívunk. Ha te egy izgőmozgó gyermek vagy, akkor feltétlenül nézd meg, mit ajánl számodra a kerékpáros, a tenisz, a túlélő és a vitorlás tábor. Ha viszont már középiskolás vagy, akkor a Bulisziget ajánlatát nem hagyhatod ki. Ám ha a családdal szeretnél egy hetet eltölteni, akkor a Nagyi táborban van a helyed. Szóval egy szó mint száz, gyere és pihenj a Balaton partján.
Szentkirályi, a siker íze.
A Hild életjáradékot kínál 65 év feletti budapesti és Pest megyei nyugdíjasoknak. Lakása értékének akár 20%-át azonnal megkaphatja, és emellett a lehető legmagasabb havi áradékot biztosítjuk. A Hild életjáradék szerződéseket 100%-ban a Deutsche Bank finanszírozza. Ezért véleményem szerint ennél biztonságosabb és ennél jobb ajánlat nincs a piacon.
Hild életjáradék, az okos döntés. 887-56-00.
Herr Günther 40 éve büszke vakító fogaira, ezért keresi fel fél évente fogorvosát Sopronban. Vagy lehet, hogy csak a sajtért jön? Pannónia, a sajt az oka mindennek.
Memóriazavar, szédülés, fülzúgás? A megoldás Bilobil, az agykarbantartója.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Ma a délutáni órákban elsősorban a Kárpát-medence északi és nyugati részein fordultak elő frissítő záporok, illetve zivatarok, de a folytatásban továbbra is kánikulára számíthatunk itt térségünkben, Európa nagy részén ezekben a napokban igencsak meleg van. Éjszaka változóan felhős lesz az ég, a hőmérséklet hajnalra 16 és 20 fokig csökken, tehát még hajnalban is igencsak meleg lesz. Aztán napkelte után már nagyon gyorsan emelkedik a hőmérséklet, hiszen sok lesz a napsütés. Már délelőtt 23-26 fok között várható majd a hőmérséklet, és délután pedig a csúcsérték általában eléri a 30-32 fokot. Holnap délután a gomoly felhőkből nem nagyon kell számítanunk záporokra, illetve zivatarokra, úgyhogy egy igazi kánikulai nap áll előttünk. A frontérzékenyeknek a most következő 24 órában sem kell fronthatással megküzdeniük, bármennyire sokan vannak már önök közül, akik egy kis lehűlésre számítanak, erre egyelőre még várni kell. Akik azonban nyaralnak, azok biztos örülnek, hogy folytatódik a jó idő, hiszen a Balaton 25, a Velencei tó 26 fokos, nagyon kellemes hőmérsékletek ezek, és egyelőre még tavaink, illetve folyink alkalmasak arra, hogy egy kicsit felfrissítsenek minket. És akkor lássuk a folytatást, a hét második felét. Változatlan marad időjárásunk szerdán, csütörtökön és pénteken is nagyon magas hőmérsékletek mellett sok lesz a napsütés, a délutáni órákban azonban a gomoly felhő képződésből minden nap számítani lehet elszórtan záporokra, illetve zivatarokra. A hét második felében a hőmérséklet csúcsértéke általában 30 fok körül alakul majd, csütörtökön, pénteken 27 és 32 fok várható. Az éjszakák továbbra sem lesznek igazán frissítőek, hiszen hajnalra a hőmérséklet 16 és 21 fokig csökken. Kedves nézőink, én köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
A 2005-2006-os bajnokság második helyezettje az Újpest az UEFA kupa selejtezőjében a liechtensteini Vaduz együttesét fogadja 13-án csütörtökön a Megyeri úti Szusza Ferenc stadionban. A vendégek még az európai középmezőnyhöz sem sorolhatók, így a csatába új edzővel Bicskei Bertalannal induló Újpest számára szinte kötelező akár a több gólos győzelem is, és a visszavágón sem lehet kétséges az eredmény. Újpest, Vaduz, UEFA kupa selejtező labdarúgó mérkőzés a Duna Televízió élő közvetítésében 13-án csütörtökön 19 órakor.